Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarországra látogatott az Egyesült Államok alelnöke. Hazánk 500 000 tonna kőolaj vásárlásáról köthet megállapodást az Egyesült Államokkal J.D. Vance budapesti látogatása alkalmából. Az ügylet értéke mintegy 500 000 000 dollár lehet, írta előzőleg a Bloomberg, egy a neve elhallgatását kérő forrásra támaszkodva. Az amerikai ügylet a hazai olajfelhasználásnak nagyjából a 6,7%-át jelentheti, ismerteti a hírügynökség. Közös tájékoztatót tartott az amerikai elnök és a magyar miniszterelnök. A kormányfő emlékeztetett, mindig is támogatták Donald Trump amerikai elnök béketörekvéseit, és úgy véli, ha 2022-ben ő lett volna az elnök, nem tört volna ki az ukrán-orosz háború, most pedig Brüsszelből akadályozzák a törekvéseit. Azt is elmondta, külföldi titkosszolgálati beavatkozás zajlik a magyar belpolitikában, és erről is tájékoztatta az alelnököt. A tárgyaláson 4 területet érintettek még, ezek a migráció, a gender ideológia, a családpolitika és a globális biztonság. Ezekben a témákban a jövőben is kapcsolatban maradnak. Orbán Viktor kijelentette, különösen fontos a magyar-amerikai együttműködés az energetikában, mert anélkül nem lehet garantálni az energiabiztonságot és a rezsicsökkentést. J.D. Vance a budapesti tájékoztatón támogatását fejezte ki Orbán Viktor felé a közelgő országgyűlési választások kapcsán. Az amerikai alelnök szót ejtett még a magyar választások külföldi, konkrétan brüsszeli beavatkozási kísérletéről is. Szerinte annak kell a magyarok főszempontjának lennie vasárnap, hogy ki mennyire képviseli a magyar érdeket. Nincs veszélyben Magyarország gázellátása, ugyanakkor a török áramlat gázvezetéket folyamatosan védeni kell, jelentette ki még tegnap a miniszterelnök Kiskundorosbán, ahol a vezeték belép hazánk területére. Orbán Viktor azután utazott a déli határhoz, hogy a szerb hatóságok magyar kanizsa mellett a vezeték közelében mintegy 4 kg robbanóanyagot találtak 2 hátizsákban. Ettől a héttől már folyamatosan érkeznek a januári rezsistopban biztosított kedvezményt tartalmazó villanyszámlák is, közölt az MVM az MT-vel. Ezt az áramszámlákon a támogatás soron kell keresni, a számla harmadik oldalán, a részletezőben. Elértük az Európai Uniós átlagot az egészségben eltöltött évek számában, ismertette a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára. Rétvári Bence emlékeztetett, hogy emellett 2,5 évvel nőtt az átlagos életkor, a politikus a Csepeli tüdőgondozó átadásán beszélt. A tanyák infrastruktúrális fejlesztésére szolgáló 15 milliárd forint keretösszegű felhívás elbírálása megkezdődött, tudatta az agrárminiszter a közösségi oldalán. Nagy István ismertette, első körben 99 tanyasi lakos részesül támogatásban, összesen közel 1 milliárd forint értékben, szeptember 3-ától majd ismét lehetőség nyílik a támogatási kérelmek benyújtására. Az Agrárminisztérium 500 millió forint többlet támogatást biztosít a Hungarikum pályázatokra, jelentette be a tárcavezető a közösségi oldalán. Nagy István hangsúlyozta, kultúránk, nemzeti örökségünk páratlan kincsekkel rendelkezik, gondoljunk csak a matyóhímzésre, a tokaja szúra, vagy épp a gulyás levesre. Már a 100-ra bővült a Hungarikumuk száma, és 164 kiemelkedő nemzeti értéket, valamint több mint 13 000 nemzeti értéket tartanak nyilván. A déli körvasút építése új szakaszához érkezett, mától várhatóan 2027-ig Budapest-Kelenföld és Ferencváros között a vonatok jellemzően csak egy vágányon közlekednek. A győri, pécsi, székesfehérvári és dunaújvárosi vonalakon is vannak menetrendi változások, az utasok a MÁV Plusz alkalmazásban tájékozódhatnak. Ismét nyílt bérlakás pályázatot hirdett fogyatékossággal élő emberek és közvetlen hozzátartozóik számára a támogatott életvitel és részvétel program keretében az MR közösségi lakás alap a Belügyminisztériummal együttműködve, közölték az MT-vel. Ezúttal országszerte 20 társasházi lakás, illetve lakóház kedvezményes bérleti jogára lehet pályázni április 30-áig. Irán visszautasította a tűzszünetet, a Perzsország a háború végleges lezárását akarja. Ezt a közvetítőként fellépő Pakisztánon keresztül üzenték meg az Egyesült Államoknak. Korábban az Axios portál számolt be arról, hogy egy 45 napos tűzszünet feltételeiről tárgyal az USA és Irán. Az amerikai elnök a hírportálnak nyilatkozva úgy vélte, van esélye megállapodásra, de Donald Trump közölte, ha nem lesz egyesség, az amerikaiak mindent szétbombáznak. Végül az időjárásról. Sokat süt a nap a folytatásban, de gomoly felhők képződnek majd, amelyek összeállhatnak. Számottevő csapadék nem valószínű, a szél sok felé élénk erős lesz. A hőmérséklet szerdán hajnalban 0, napközben 11-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás. A világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
A hét évfordulója.
Kedves hallgatóink, 1848. április 11-én 5. Ferdinánd szentesítette az úgynevezett áprilisi törvényeket, amelyek Magyarország polgári átalakulásának alapját jelentették. Ettől az időponttól számítjuk a feudális rendszer megszűnését és a modern államszervezet kialakulásának kezdetét. Mai adásunkban e törvények márciusi előzményeit, jelentőségét és hatásait mutatja be dr. Pap József történész, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanára.
Kossuth március 3-a után érzi, hogy légüres térben mozog, valami támogatásra lenne szükség. Március 11-én Irényi Dániel megérkezik Pozsonyba, Pestről, a pesti forradalmi ifjúság, vagy akkor még csak ifjúság, követeként, akik azt a hírt hozza, hogy a pesti ifjúság egy emberként áll Kossuth Lajos és a Magyarország gyűlés felirata mellett. Most Kossuth erre angolos műveltséggel rendelkezik, Kossuth erre azt mondja Irényinek, hogy fogalmazzanak egy petíciót, amit lehetőség szerint a felirat nyilatkozat alapján tegyenek meg, és ezt a petíciót írassák alá a pesti néppen, és ezt az aláírt petíciót, jó néhány százezer emberrel aláírt petíciót, nyújtsák be a Magyarországgyűlésre, és akkor Kossuth ezt fölemelheti, hogy Imhol, itt van mögöttem a tömeg támogatása, ha nem fogadják el, akkor ez a tömeg forradalmat fog csinálni. Tehát Kossuth nem akar forradalmat, a forradalom lehetőségével fenyegetőzni akar. Ugye hát a politikus felhasználná a tömeget, ugye a saját céljai elérésre, ami egyébként ebben az időszakban a tömeg céljaival is megegyezik. Valószínű 12-ére Irinyi József elkészíti a 12 pontot, tehát amit mindenki ismer, és március 13-án, 14-én a fiatalok arról vitatkoznak, hogy hogy kellene ezt a 12 pontot most aláíratni, kivel, milyen módon, milyen lehet között, és az úgy döntenek, hogy március 19-én a József napi vásáron majd minél több emberrel aláíratják, akik akkor ide összesöreglenek Pesten. Igen, ám, de közben ugye megérkezik, mint ugye köztudomású a bécsi forradalomnak a híre, és a bécsi forradalom hírére elhatározzák, hogy másnap március 15-én tömeggyűlést szerveznek, és aláíratják a hivatalos szervekkel ezt a petíciót, és így juttatják el majd a Pozsonyba, hogy nehogy már Bécs megelőzze ugye Pestet. És ugye március 15-ének délelőttje egész nap erről szól, hogy a fiatalok elindulva a Pilvaxból, körbejárva az egyetemeket, eljutva a nyomdához, kinyomtatva a 12 pontos nemzeti dalt, tömeggyűlés szerveznek a Nemzeti Múzeumnál, ott minél többen legyenek, majd a Nemzeti Múzeumtól elmennek a Pest városházára, hogy egy városházán, mert hiszen pesti polgárok aláírassák a 12 pontot, és a városházáról a hajóhídon keresztül átvonulnak a helytartó tanács épületéhez, a helytartó tanácshoz, ahol szintén alá kell íratni a 12 pontot, hogy ezt végül is eljutassák Pozsonyba. Na most, amiről ők nem tudnak, ugye, ami időközben derül egyébként csak ki, hogy az a cél, ami miatt ők ezt az egész megmozdulást szervezik, az időközben hát idejét múlt. Hiszen március 14-én a főrendi tábla elfogadta a feliratot, és március 15-én éppen, amikor Petőfiék elindulnak az egyetemek irányába, az egyetem irányába, abban az időszakban éppen egy magyar küldöttség indul az elfogadott felirat, ugye, Bécsbe. A két központ, Pozsony és Pest egymástól függetlenül működik, de mind a ketten ugyanazokkal a célokkal ugye, működnek, és igazából ez március 15-ének, ennek a kettős helyszínű március 15-ének az igazi értelme. Tehát a politikus és az utca népe. Egyet akar, egy célt akar, és nézzük meg, tökéletesen a törvények tiszteletbe tartásával, mert Petőfiék egyszer szegik meg a törvényeket, amikor cenzúra engedély nélkül kinyomtatják a 12 pontot és a nemzeti dalt. Onnantól kezdve elmennek a városházára, nem a vármegyeházára, pedig oda hívják őket. Nyári Pál, Pest vármegyének az alispánya azt mondja a Nemzeti Múzeumnál a fiataloknak, hogy menjenek a vármegyeházára, a vármegye elfogadja az ő petíciójukat. Petőfiék erre azt felik, hogy ők oda bizony nem mennek, mert ők pesti polgárok, és Pest, szabad királyi város, nem Pest Pilis-Solt vármegyének a részét képezi. Tehát hiába van Pesten a pesti vármegye, tehát Pest vármegyének a vármegyeházája, nem jogosult fölöttük városháza. A városházáról a helytartó tanácshoz. És sehol nem kerül sor tetlegességre. A követeléseket fogalmaznak meg, és ezeket a követeléseket elfogadják. Kérdés, hogy miért fogadják el ezeket a követeléseket? Ennek is megvan a megfelelő indok, hogy István Nádor március 14-én értesülve arról, hogy Kossuth Lajos ugye, a pesti fiatalokkal fölvette a kapcsolatot, elküld egy követet Pestre, hogy akadályozza meg a forradalmi cselekményeket, magyarul számoljon be a pesti népnek arról, hogy mi történt, Pozsonyban elfogadták a feliratot. És ez a követ, bizonyos Almási Móric nevet viseli, a helytartó tanácsnál jár március 15-ének délelőttjén, és hozza a Nádornak az utasítását, amit röviden úgy lehet talán összefoglalni, hogy ne lőjenek. Tehát, hogy kerüljék el a forradalmat. Kerüljék el a vérontást, pontosabban. És akkor Almási szépen átmegy a forradalmárokkal, és akkor együtt mozog velük. Tehát itt igazából a politika, az utca mind egyszerre mozdul, és ez egy magasztos célt szolgál, hogy a magyar átalakulás, hát békés eszközökkel való támogatását. És a kortársak ezt úgy is fogták föl, hogy Magyarországon ez a forradalom, ez egy törvényes forradalom volt. Tehát itt senki nem lépte át a törvények által biztosított keretet. Tehát azok az eredmények, amelyek az áprilisi törvényekben, vagy április 11-én, ebben az új alkotmányban ugye, megvalósultak, ezek a törvények tökéletes betartása által valósultak meg. Ezért van egy ilyen érdekes megfogalmazás a magyar történetében, a törvényes forradalom. Áprilisi törvények 31 törvénycikk, 31 úgynevezett keret törvény. Ja, azért hívják őket keret törvénynek, mert csak a legfontosabb alapelveket tartalmazzák. A politikusok gyorsan dolgoztak, lehetőség szerint minél gyorsabban létrehozni egy törvénycsomagot, aminek a tartalmát majd később meghatározzák. Tehát az a lényeg, hogy kimondjanak bizonyos alapelveket, és azoknak az alapelveknek ráérnek majd megvalósításán, ráérnek majd később vitatkozni, hogy a paragrafusokban menő vitákkal elegendő később foglalkozni. Ugye átalakul Magyarország teljes államberendezkedése. Ugye az egyik legfontosabb dolog, hogy népképviseleti országgyűlés fog összeülni következő választások után. A népképviseleti országgyűlésnél a választójogot cenzushoz kötik. Tehát egy bizonyos vagyoni vagy értelmi képességnek kell megfelelni, hogy felnőtt férfi állampolgároknak, hogy választók vagy választhatók legyenek. Ugye itt az ország férfi lakosságának nagyjából egynegyede jut választójoghoz. Ez már egy óriási lépés. Na most ennek a népképviseleti országgyűlésnek alárendelik a magyar kormányt, hogy a felelős kormányzatot vezetnek be. Ennek a felelős kormánynak különböző minisztériumai lesznek. Ugye olyan minisztériumok születnek ekkor Magyarországon, mint a pénzügyminisztérium, önálló magyar pénzügyi politika, tehát ez is egy fontos, ugye ez gyakorlatilag 1500 óta nem létezik, megszületik a hadügyminisztérium, tehát önálló magyar hadsereget feltételez ez, értelemszerűen belügyminisztérium, igazságügyminisztérium, vallás és közoktatásügyi minisztérium, iparkereskedelmi és mezőgazdaságügyi minisztérium, közlekedés és közmunkaügyi minisztérium, és van egy nagyon érdekes minisztérium, az úgynevezett király személyek körüli miniszter minisztériuma, amit a kortársak már külügyminiszternek neveznek, tehát ez az a minisztérium, ami a magyar külügyeket irányítja. Legalábbis Bécsben. Közös külügynek, vagy a külügynek az irányításában megpróbál befolyni. Tehát megszületik az első magyar minisztérium, élén ugye gróf Batthyány Lajossal, és hát egy koalíciós kormány, tehát a korszakban azt lehet mondani, hogy egy koalíciós kormány alakul. A másik fontos dolog, hogy jelentős társadalmi átalakulást, biztosító reformokat fogadnak el. A kötelező állami kárpótlásos örökváltságot, ami azt jelentette, hogy minden jobbágy az úrbéres telkével, csak az úrbéres telkével, ugye, felszabadul, és ezért egy fillért nem kell neki fizetnie, mert az állam majd kárpótolni fogja a földesurakat. Ez kérdés, hogy miből? Hát ezt akkor még senki nem tudja, ezt majd később fogják kidolgozni. Mindenki személyes szabadságot kap. Bevezetik a törvény előtti egyenlőséget, ami azt jelentette, hogy innentől kezdve, hogy nincsenek nemesi kiváltságok. Tehát a törvény előtt, az igazságszolgáltatás előtt mindenki egyenlő. Az általános adózás eszméjét elfogadják. Tehát közadózásnak innentől kezdve érvényesülnie kell. Megszüntetik a különböző jobbágyi szolgáltatásokat. Többek között a tizedet, ugye az egyház felé fizetett tizedet, ezt majd valamilyen szinten kárpótolnia kell az államnak, ezt még senki nem tudja, hogy hogyan lesz, de majd a későbbiekben ezzel is foglalkozni kell. Emellett törvény születik a nemzetőrségről, ugye hát egy belső rendvédelmi alakulatot kell majd fölállítani, ami hát a törvények végrehajtását, ugye, békés végrehajtását garantálni fogja. Törvény születik a sajtóról, tehát megjelenik a sajtószabadság, ami egy nagyon érdekes dolog, ugye az ellenzéki nyilatkozat úgy fogalmazott, hogy a célszerű sajtótörvény által körülírt sajtószabadságot óhajtjuk. Tehát a sajtószabadság az a törvény keretein belül érvényesül, egyébként elég kemény korlátokat szabnak, és van egy nagyon érdekes dolog, esküdtszéket léptetnek életbe, tehát a sajtóvédségek felett a polgárok ítélnek. Esküdtszék révén, ugye ez Deáknak a eszméje volt, az angolszász jogrendből vette át ezt az esküdtszéket. Sajnos nem honosodott meg Magyarországon, 1867-ben ezt az esküdtszéket törölni fogják. Érdekes például, hogy foglalkoznak az oktatásügyjel, tehát a Magyar Egyetemmel, ahol például a diákok számára lehetővé teszik a szabad tanár és tantárgy választást, hogyha ezt az egyetem biztosítani tudja, ez is egy modern lépés. Tehát ezek az áprilisi törvények. Egy új Magyarország megteremtésének lehetőségét kínálják föl. A törvényes út, a törvényes keretek, törvényes fejlődés eredményeként jöttek létre. Tehát ha úgy tetszik a reformkor ezáltal lezárult, kezdődik egy új alkotmányos Magyarország története. Pontosabban kezdődne. Ugyanis egy rövid átmeneti periódus után ugye el fogunk jutni a szabadságharchoz, amit... Hát a történetírás gyakran úgy nevez, hogy önvédelmi harc. Ugyanis ezeket a törvényeket meg kell majd védeni a törvénytelenül fellépő Ausztriával szemben. Tehát ez már egy más történet. A március-áprilisi eufóriát viszonylag gyorsan fogja követni a realitásokból következő a kiábrándulás.
félj, harag, ne félj. Szívünk ott fenn dobban, egy még szebb tornyod ér. Szabadság lesz a tornyod, ne félj, harag, ne félj. Add hát kölcsön nyelvet, dörgéssel beszélj. Egy még szebb tornyod ért. Szabadság lesz a tornyod, ne félj, harang, ne félj. Add hát kölcsön nyelvet, dörgéssel beszélj.
Mai adásunkban az 1848 áprilisában szentesített úgynevezett áprilisi törvények előzményeit, jelentőségét és hatásait mutatta be dr. Pap József történész, az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének egyetemi tanára.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Indul az iránytű.
A Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt, Molnár Andrást halljátok. Mai műsorunkban Deres Mónikával, a Fráter György Katolikus Gimnázium német nyelvtanárával, projektvezetővel beszélgetünk egy 30 éve tartó németországi passaui cserediák programról. Tartsatok velünk, érdemes! Szentelek Mónika itt a stúdióban. Szervusz!
Szervusz, köszöntöm a hallgatókat!
Hogyan is indult ez a program?
A programunk dr. Kozslikné Szabó Marianna nevéhez fűződik, aki Passauban, a Leopoldinum gimnáziumban egy hospitáción vehetett részt, ami óralátogatást jelent, és ennek a tapasztalatait összegezték a német kollégákkal. Sajnos kolléganő már nincsen köztünk, de mindenképpen szeretném kiemelni azt a lelkesedést és odaadást, amivel ő elindította ezt a cserekapcsolatot. Mi természetesen igyekszünk a nyomdokaiba lépni, és német munkaközösségünk minden tagja azon fáradozik, hogy a gyerekeket gyakorlási lehetőséghez juttassuk. A hetünk programja a jubileumi évünkre tekintettel a Városházán indult, ahol a polgármester úr és iskolánk főigazgatónője Molnár Tünde köszöntötte a vendégeket, és egy kis fogadáson vehettek részt. Ezután az iskolába visszatértünk, és megismerkedhettek iskolánkkal, környezetünkkel, illetve tanórákat látogathattak a vendégek. Ugyanakkor igyekeztünk bevonni őket az iskolai programokba is, így például szerda reggel, amikor a diákjaink a húsvéti lelki gyakorlaton vettek részt, a Szentmisén a német diákok is megjelentek, ahol Barta Márton iskola lelkész atya üdvözölte a német vendégeket, és angolul közvetítette feléjük gondolatait. Így egy kicsit bevonhattuk a vendégeinket is az iskolai mindennapokba. Hogy Passauba miért is érdemes elmenni a diákoknak, én azt gondolom, hogy nagyon sok közös szállal kapcsolódik maga a város Miskolchoz, illetve Magyarországhoz. Említhetem például Szent István nevét, a legnagyobb dóm Passauban található, és Európa legnagyobb orgonájával rendelkezik, ahol volt szerencsénk például egy zenei program keretében részt venni, és egyik diákunk meg is szólaltathatta az ott lévő orgonát. Ezzel olyan élményt szerzett, ami valószínűleg egész életében végig kíséri. Vagy említhetem azt a sajátosságát a városnak, ami alapján tulajdonképpen a három folyó városának, vagy Bajor-Velencének is nevezik, mivel három folyó határolja az óvárost, a Duna, az Inn és az Ilc folyók. Természeti szépségekben bővelkedik, de nyilván ezek mellett a legfontosabb tényező az, hogy diákjaink élő emberi kapcsolatokat építhetnek, és olyan tudásra tehetnek szert, amivel később gazdálkodhatnak, és amit kamatoztathatnak akár az országos versenyeken, vagy az érettségiken. Amit még fontosnak tartanék kiemelni, hogy mivel 30 éves jubileumát ünnepelte ez a cserekapcsolat, nagyon sok olyan együttműködés született, nem csak a pedagógusok, hanem a diákok és a pedagógusok között is, aminek eredményeképpen például a jubileumra terveztünk egy saját logót a diákok segítségével. Nyilván ezt meg is valósítottuk, és kis hűtőmágnes, illetve matrica keretében kedveskedhettünk a vendégeinknek. Ugyanilyen fontos és jelentős tényező volt a búcsú estén annak a kiállításnak a megszervezése, amiben szintén részt vettek kollégák és diákok, sőt, volt diákjainkat is felkerestük, és kikértük véleményüket, mit adott nekik annak idején ez a kapcsolat, és nagyon szép visszajelzéseket kaptunk, aminek köszönhetően azt gondolom, hogy teljes joggal és büszkeséggel állíthatjuk, hogy Miskolc egyik legrégebbi kapcsolata valóban gyümölcsöző, és nagyon reméljük, hogy ez a továbbiakban is így lesz.
És 30 éve jártok Németországba, és járnak hozzánk?
Így igaz, ez egy csere kapcsolat, tehát ez azt jelenti, hogy tavasszal egy hetet nálunk töltenek a passaui diákok, és utána pedig egy hétre kiutaznak a mi diákjaink.
Miért pont Passau?
Ez a hospitálásnak köszönhető, és talán azért is előnyös ez a város, mert az osztrák határhoz közelesik, tehát nincs túl nagy távolságra Miskolctól.
Tehát egy-egy hét, ez két hét egy évben mondhatjuk, szoros kapcsolatok alakulhatnak ki, nem csak a tanárok, hanem a diákok között is.
Így igaz. Nem csak kapcsolatok, tehát ez nem csupán egy iskolai csere kapcsolat, hanem nyugodtan mondhatom, hogy most már a hosszú évek alatt szoros barátságok is kötődtek.
És ilyenkor itt is aludnak, gondolom, ti biztosítjátok a helyszínt, ahol aludhatnak, és azt is áruljuk el hallgatóinak, hogy ez most történt, nem olyan régen, ugye? Most értetek haza?
A német diákok voltak nálunk először, és majd áprilisban utazunk Passóba. A cserekapcsolat azt jelenti ebben az esetben, hogy családoknál vannak elszállásolva diákok, így egy hétre vendégül láthattuk a német diákokat, és mi is hasonlókat várhatunk el a német vendéglátó szülőktől.
Hány gyermek utazik, és hány gyermek jön ilyenkor körülbelül?
A létszám az körülbelül 15 és 20 fő között mozog, attól függően, hogy milyen az érdeklődés a kapcsolat iránt. Projekttémák övezik mindig minden egyes évnek a cseréjét. Nagyon sok projekttémában dolgoztunk ez idáig. Ez a sporttól, a művészetekig, zenéig mindenféle területet felölelt.
És van lehetőség Miskolcot is, meg a környéket megmutatni egy kicsit, ugye?
Így igaz. Ebben részt vesznek természetesen a mi diákjaink is, akik rögtön az első iskolai napon, ez a hétfői nap szokott lenni, kis városnézésre invitálják a német diákokat, és német nyelven mutatják be a látnivalókat a városban.
A nyelvgyakorlásra se utolsó egy ilyen lehetőség a diákoknak.
Így igaz. Nyilván nekünk ez fő célunk, hogy a német nyelvet népszerűsítsük, illetve a diákjainknak gyakorlási lehetőséget biztosítsunk.
Hogyan választjátok ki a diákokat, akik mennek majd áprilisban?
Vannak feltételek, természetesen jó tanulmányi eredmény szükséges ahhoz, hogy valaki részt vegyen egy cserekapcsolatban, illetve jó nyelvtudás, de nem feltétlen előfeltétel az, hogy német nyelven jól beszéljen a diákunk, lehet a második idegen nyelvet is használni, illetve az angolt, mint első idegen nyelvet.
Melyik évfolyam megy ilyenkor és jön?
Hozzánk mindig a 9. évfolyamosok érkeznek német részről, tőlünk viszont különböző évfolyamokról válogatjuk a diákokat. Így az idei évben is 9-től 11. évfolyamosokig részt vehettek a diákok a cserében.
Gondolom nagy az érdeklődés és túljelentkezés van egy-egy ilyen csere alkalomra.
Így igaz, sokan érdeklődnek, de nyilván a kiválasztás alapján aztán egy ilyen 17-20 fős csapatot állítunk össze.
Ez jó motiváció is a tanulásra és a jó eredményekre, hogy valaki, ha akar menni, akkor mehessen.
Én is úgy gondolom, annál is inkább, mert most a gimnáziumunkban a német nyelvet tanuló diákok több országos versenyen is jeleskedtek. Például a legutóbbi EuroXM versenyen, ami egy országos verseny, 3 fordulóból állt, az előkelő második helyet elhozták diákjaink, és ezek a diákok, akik részt vettek a versenyen, ezek a diákok részt vettek korábban a passzói cserekapcsolatban is, tehát már is gyümölcsöző volt az ott létük és a nyelvgyakorlásuk.
Folytatjuk beszélgetésünket Deres Mónikával, a Fráter György Katolikus Gimnázium német nyelvtanárával, projektvezetővel.
Milyen a fogadtatása ennek a programnak a szülők részéről? Milyen visszajelzéseket kaptok?
A szülők legalább annyira izgulnak, mint a diákjaink, de nagyon pozitívak a visszajelzések. Ez az idei évre is érvényes. A szülők úgy nyilatkoztak, hogy nagyon örülnek a lehetőségnek. Látták és tapasztalták, hogy a diákjaink nyelvtudása az magabiztosságra ad okot. Folyamatos volt a kommunikáció. Nyilván, hogyha szükséges volt, akkor egyik-másik nyelvvel rá tudtak segíteni a megértetésre, tehát ha német első nyelvet tanulnak a diákok, akkor adott esetben az angol is segítséget adott.
Órákra is beülnek ilyenkor a diákok?
Igen, óralátogatáson is részt vesznek. Itt különböző órákat kínálunk. Nyelvi órák látogatását nyitjuk meg számukra elsősorban, de ebben az évben lehetőség volt biológia, illetve testnevelés órán való részvételre is.
Ez magyar nyelven zajlott, gondolom, csak német besegítéssel?
Igen, így igaz.
És majd a magyar diákok is ott a Németországban is beülnek órákra, ugye?
Igen. Lehetőségünk van óralátogatásra. Ott is ismerkednek diákjaink a várossal és a város látnivalóival, hiszen sok szépségben bővelkedik Passau városa, és hát hosszú évekre visszamenőleg létezik és élő a kapcsolat, nem csak az iskola tekintetében, hanem természetesen történelmi és kulturális tekintetben is.
Gondolom, jó példákat is lehet találni az ottani oktatás nevelésből, és talán ők is találnak, és biztos vagyok benne, hogy találnak olyan dolgokat, amiket hazavihetnek és alkalmazhatnak a saját iskolájukban.
Igen, a diákjaink megfigyelik tulajdonképpen a tanórákat, és utána levonják a következtetést, hogy milyen hasonlóságok, illetve különbségek adódnak a két intézmény órái között. Így például a népszerű téma mindig a mobiltelefon használata, ami a passaui iskolában sem megengedett, úgyhogy a tanítás alatt a gyerekek nem használják a telefont, viszont digitális eszközöket igen gyakran használnak, úgyhogy saját tableteket visznek az iskolába, sokszor tankönyvek helyett, és tablet segítségével tanulnak.
Beszámolót írnak a végén, vagy milyen visszajelzéseket adnak nektek az útról?
A mi diákjainktól mindig szoktunk kérni egy kis beszámolót, összefoglalót, amiket fényképekkel illusztrálnak. Ezt egy közös felületre, a Classroom felületére töltik fel a diákok, és ennek tulajdonképpen nagyon sok hasznát vesszük. Egyrészt a következő év programjához egy beharangozóként is fel tudjuk használni, másrészt pedig, amikor egy ilyen nagy volumenű eseményre kerül sor, mint amilyen most a 30 éves találkozó volt, akkor ezekből a korábbi dokumentumokból merítve állítottunk össze egy nagyon szép prezentációt, ezzel is emlékezve az elmúlt 30 évre.
Tehát mondhatjuk, hogy ez egy testvériskola?
Így igaz. Testvériskola, cserekapcsolat és hát barátság.
Szintén katolikus vagy vallásos nevelés zajlik ott, vagy ez nem?
Maga az iskola nem katolikus, de a családok nagy része igen.
Megvannak már, hogy idén kik mennek?
Igen, a vendéglátó diákok fognak kiutazni. Április 18-ától 24-éig fogunk Passauban tartózkodni.
Mivel utaztok?
Az utóbbi időben vonattal utazunk. Ez kényelmesebb részben, másrészt meg talán nagyobb kockázati tényezőt is jelent, mert hát közös vonás sajnálatos módon, hogy a vasúti társaságok minden országban, beleértve Ausztriát is, nehézségekkel küzdenek, így néha számolnunk kell a késésekkel is.
A programot tudjátok előre, vagy megküldik, hogy mi mindent fogtok csinálni, vagy milyen órákra ülhetnek be például?
A program egy része ismert számunkra, részleteiben viszont akkor találkozunk vele, amikor kint vagyunk már a testvériskolánkban. Az idei programban szerepelni fog egy linci kirándulás. ahol az Ars Electronicát fogjuk megtekinteni. Ez egy hatalmas többszintes múzeum, ahol a legmodernebb eszközöket és technikai vívmányokat tudják majd egy interaktív kiállítás keretében megtekinteni a diákok.
Előfordul, hogy jelzitek, hogy valamit szeretnétek megnézni, és ők is jelzik, hogy van valami igény, amit mindenképpen szeretnék, hogyha a programba beleférne?
Igen, igyekszünk egyeztetni az év elején, amikor is a projektvezető kollégával felveszem a kapcsolatot, akkor igényeket lehet felsorakoztatni, és attól függően, hogy milyenek a körülmények, teljesíthetők-e az igények, megpróbáljuk összehangolni ezeket.
Akihez érkezik egy diák, ő ahhoz a gyereknek a szüleihez megy általában, tehát ez a rendszer?
Igen, igen, tehát itt vendégül látja a magyar család a német diákot, és ugyanahhoz a családhoz fog Németországba megérkezni a magyar diák is, akit vendégül látott.
Gondolom, ilyenkor a kényeztetés legmagasabb szintjei szoktak előfordulni.
Igen, a legendás magyar vendégszeretet az mindig megnyilvánul. Különböző specialitásokat főznek otthon az édesanyák. Németországban szintén nagy szeretettel fogadják a diákjainkat, és mondhatni, hogy természetesnek veszik, hogy egy-egy hétre egy másik országból hozzájuk diák érkezik, hiszen náluk sokkal több cserekapcsolat zajlik az iskolában, mint nálunk, és különböző országokba utazhatnak a német diákok, lásd Olaszország, Spanyolország, de a végzős évfolyamokon még Amerikába is lehetőségük van kiutazni.
Hány pedagógus utazik ilyenkor veletek, és hány pedagógus érkezik?
Két kísérő pedagógus érkezik a csoporttal, és ugyanígy két pedagógus utazik Németországba is, és mi is természetesen ugyanúgy vendégül látjuk családi körülmények között a pedagógusokat, ahogy bennünket is kint fogadnak.
Milyen a munkaközösség nálatok?
A német munkaközösségünk 4 főből áll, és szívünkön viseljük azt, hogy diákjaink gyakorlati tudást szerezzenek, és később megállják a helyüket a világban. Örömmel mondhatjuk, hogy nagyon szépen teljesítenek mind a versenyeken, mind az érettségiken, és vannak olyan visszajelzéseink is régi diákjainktól, akik örömmel közölték és közvetítették azt az információt, hogy egy-egy ösztöndíj kapcsán külföldön tölthettek hosszabb időt, vagy német egyetemekre nyertek felvételt. Ez mindenképpen pozitív visszajelzés a számunkra, és úgy gondolom, hogy visszajelzés nekünk is, mind a négyünknek, hogy az a befektetett munka és energia, amit mi a német nyelv népszerűsítésébe és oktatásába fektetünk, az bizony megtérül.
Mennyire gyakori, hogy nyelvvizsgát szereznek az iskolai évek alatt a diákok nálatok?
A gyerekeink különböző csoportokban tanulják a nyelveket. Tanulhatják második idegen nyelvként, alapóra számban, illetve tagozatos csoportokban, ahol heti 6 és 7 órát foglalkozunk a gyerekekkel, és mindannyian azon munkálkodunk, hogy minél több diákunk szerezzen nyelvvizsgát, annak ellenére, hogy most már az egyetemeken sajnos ez nem követelmény. Nagyon nagy arányban rendelkeznek a diákjaink német nyelvvizsgákkal, nem csak középszinten, hanem felsőfokú nyelvvizsgát is szereznek, és ugyanez érvényes az érettségikre is. A középszinten túl emelt szintű érettségikkel is rendelkeznek, és ha aktívak és motiváltak a diákok, akkor még a német mellett az angol nyelvvizsgát is meg tudják szerezni az érettségi előtt.
Nagyon szépen köszönöm, Mónika, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és beszámoltál erről a cselekapcsolatról.
Én is köszönöm a meghívást.
Zsifert mai műsorunkba köszönjük, hogy velünk tartottatok. Az elmúlt közel fél órában Deres Mónikával, a Fréter György Katolikus Gimnázium német nyelvtanárával, projektvezetővel beszélgettünk egy 30 éve tartó németországi passaui cserediák programról. Jó utat kívánunk a diákoknak, tartalmas élményeket! Nektek pedig köszönöm, hogy velünk tartottatok, tegyetek így a folytatásban is. A mikrofonnál Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazinműsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a